Hát előre is megmondom, hogy kicsit a torkomban nincsen rendben, néha köhécselni fogok, de hát majd elviselik. A mai témánk tehát a környezetvédelem és az abból kialakult fenntartható fejlődés. Át fogjuk tekinteni az elmúlt 40 esztendő legfontosabb eseményeit. Hát kevés az idő, mindenre nem lehet kitérni, csak a leglényegesebbeket veszük figyelembe. Én arra kérem önöket, hogy együtt gondolkozzunk, ne csak én beszéljek, időnként önök is mondják el a véleményüket, és ne várják meg az előadás végét, közben kérdezzenek és mondják el azt, hogy na most önöket mi érdekli, vagy mi a véleményük erről, vagy arról.
Talán ezt kihasználva rögtön meg is kérdezném, hogy mikortól számíthatjuk a modern környezetvédelmet? Ez mikor született? Mert ha jól tudom, akkor már a középkorban is foglalkoztak ilyen kérdésekkel, szigorúan büntették a kutak tudatos szennyezését.
Hát valóban így van, és hát Magyarországon is tulajdonképpen már a 19. században elkezdődött ez a mozgalom. Az erdők, a vizek tisztaságát, erdők állapotát már akkor szabályok, törvények védték. A 20. század első felében is már jelentős események történtek. Hát például az első természetvédelmi terület, hát Balázs maga Debrecenből van. Mi jut eszébe erről?
Hát 1939-ben hozták létre az első védett területet.
És hogy hívták?
A Debreceni Nagyerdő.
Debreceni Nagyerdő, így van. A 20. században azután, az első felében pedig szintén a vizek, az erdők védelméről hát számos rendelkezés jelent meg, de a környezetvédelem, mint egy ilyen nagy társadalmi mozgalom, igazából véve csak a 60-as évek elején indult el, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban.
Azt szeretném megkérdezni, hogy kötődik-e ez valakinek a nevéhez?
Igen, hát egy Rahel Carson nevű amerikai újságírónő 1962-ben megírta és publikálta a Néma tavasz című könyvet, amely hát tulajdonképpen felrázta az akkori értelmiségnek a lelkiismeretét, és ő egy elképzelt, még be nem következett, de bekövetkezhető környezeti katasztrófának a képét vetítette elő. A könyvnek az első fejezete úgy szól, hogy mesél a jövőről, és ebben ezt a víziót leírja, ami rendkívül érdekes, és én most azt javaslom, hogy olvassák fel ennek a fejezetnek a leglényegesebb tételeit.
Olvasom az idézetet. Aztán egyszer csak valami különös rontást támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint azelőtt. Gonosz átok telepedett a tájra, megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, és a birkák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyavaja ütötte fel a fejét, és a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az embereket megtámadó újfajta betegségek előtt. Történt néhány hirtelen és érhetetlen haláleset is, és nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között, akik játék közben hirtelen rosszul lettek, és néhány óra múlva meghaltak.
Folytatom az idézetet. És az a különös csend, például a madarak, hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, és a néhány madár, melyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csont ülte meg a erdőket, a földeket és a mocsarat.
A farmokon hiába kotlottak a tyúkok. A tojásból nem kelt ki csirke. A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hízlelni. Alig pár malac születik, és néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek, és a megporzatlan virágokból nem termett gyümölcs. Az utakat szegélyező, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna volt, mintha megégett volna. És csend volt itt is, élettelen csend. A halott patakokat sem látogatták már a horgászok. Elpusztultak a halak is mind.
Az idézet befejező részét olvasom. Az ereszek alatt, a csatornákban és a tetőzsindelyek közötti részekben még látszott egy kevéske abból a fehéres szemcsés anyagból, ami pár hete mint furcsa hó hullott az égből a házakra, a földekre és a vizekbe. Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek. Ez a város a valóságban nem létezik. Igen, könnyen juthat azonban hasonló sorsa ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon.
Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi, létező közönség szenved a leírt csapások közül, akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággal, amivel mindannyian szembesülünk. Idézet vége.
Köszönöm. Hát a 20. század 60-as éveiben, tehát a figyelem egyre inkább elkezdődött a környezet problémái iránt fordulni, és ebben Rahel Carsonnak óriási szerepe volt. Innét lehet számítani azt a periódust, hogy bevonult az emberek tudatába, gondolkodásába ez a fogalom, hogy a környezettel valamit csinálni kellene. Na most Rahel Carson nem volt egy tudós, ő egy nagy fantáziával rendelkező írónő volt, akinek az volt a feladata, hogy meghúzza a vészharangot, és figyelmeztesse az emberiséget, hogy itt valamit tenni kellene, mert különben nagyon nagy baj lesz.
Én szeretném megkérdezni, hogy a Föld napja megemlékezése, ez is a 60-as évek terméke?
Én is szeretnék kérdezni a Római Klub első jelentését, a Növekedés Határai című művet. Ezt is ekkor publikáltál?
Az UNESCO ember és bioszféra program és ez időtájt indult. Gerjesztették valami formában ezek egymást?
Hát a 60-as éveknek a második fele az tele volt ténylegesen eseményekkel, de menjünk sorba akkor a kérdéseken. 1970. április 22-én tartották Amerikában az első úgynevezett földnapját. A média rendkívül nagy segítséget adott ehhez, úgyhogy milliók vettek részt az első megnyilvánuláson, tüntetéseken, felvonulásokon, értekezleteken, és tulajdonképpen a környezetvédelmi mozgalmaknak, mint társadalmi mozgalmaknak a megjelenését ehhez a dátumhoz kötjük. Azóta ez, mint megemlékezés, átterjedt más kontinensekre, így Magyarországra is, és hát április 22-én Magyarországon is megemlékeznek az illetékesek a földnapjáról, és hát ilyenkor a helyi meg a globális problémákat veszik sorra. A második kérdés ugye a Római Klub. A Római Klub az egy zárt, elit, radikálisan gondolkodó testület, nagyon szigorú, zárt számú tagsággal, 100 fő lehet maximum a tagja, és Dennis Meadows és munkatársai segítségével megírták az első jelentést, aminek a címe a Növekedés Határai. Ez 1972-ben jelent meg. Ebben tulajdonképpen azt prognosztizálták, hogy a 21. század közepére elképzelhető egy nagy globális környezeti válság, mert a termelés addigra annyira megnövekszik, hogy kifagynak az erőforrások, túl népesedik a földgolyó, nem tudják ellátni élelemmel, ivóvízzel az emberiséget. Ezért megoldásként a globális egyensúly elméletét javasolták, aminek a lényege az, hogy korlátozni kell a gazdasági növekedést. Ezért van az, hogy a növekedés határai. Na most, hát ez a jelentés nagyon szépen felrázta hát a világ közvéleményét, nagy vitákat váltott ki. Nem mindenhol aratott nagy sikereket. A fejlődő országok például nem tudták, ma se fogadják el azt a nézetet, hogy meg kell gátolni az ő gazdasági fejlődésüket, mert akkor azt mondják, hogy akkor minket gyarmatosítanak. Aki gazdag, az marad gazdag, mi meg maradunk szegények. De a Római Klub jelentésének egy óriási hatása az volt, hogy megint egy új elemet vitt be a világ gondolkodási légkörébe, hogy hát azért ez az állandó gazdasági növekedés is jár bizonyos problémákkal, és valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO ember és bioszféra programja volt. Az UNESCO szintén már akkor dolgozott kutatási program összeállításán, és az UNESCO közgyűlésén 1970. októberében hát kidolgozásra került és elfogadták az ember és a bioszféra programot. Ez egy nemzetközi ökológiai kutatási program volt. Nem volt, még ma is folytatják. A különböző ökoszisztémák kérdéseivel foglalkoztak. A tundrák, mérsékelt égövi erdők, trópusi erdők, szavannák, vizes területek, tengerpartok, folyók, hát partszakaszai. És az ökoszisztéma és az emberi tevékenység kapcsolatát keresték ezekben a kutatásokban. Úgyhogy egy rendkívüli nagy esemény sorozat zajlódott le 60-as évek vége, 70-es évek elején.
Ha jól tudom, a tanár úr is részt vett ebben a programban.
Egy keveset. Az előkészítésben mondjuk volt valami szerepem, de nem sok. Viszont abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy jelen lehettem a UNESCO közgyűlésén, amikor a vita folyt, és utána a szavazás, hogy az egyes országok elfogadják-e vagy sem. És hát amikor az igen szavazatokat kérték, akkor én emelhettem fel a Magyarország tábláját, hogy mi is igennel szavazunk. És ez most nagyon személyes dolog, de azért hadd meséljem el. Tulajdonképpen én akkor határoztam el az éjszaka, hogy én is a környezetvédelemmel fogok foglalkozni a későbbiekben. És miután ez nagyon dátumhoz köthető, 1970. október 24-én éjjel történt, éjfél után 1-2 órával, ezért ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mióta foglalkozom környezetvédelemmel, azt mondom, 1970. október 24-én éjjel 1:30-kor határoztam el, hogy környezetvédelemmel fogok foglalkozni.
Most már hallottunk az ENSZ egyik szervezetéről, hogy mit tett a környezetvédelemért, de az ENSZ szinten, tehát az Egyesült Nemzetek Szervezetében történt-e valami elhatározás ezzel kapcsolatban?
Hát az ENSZ is felfigyelt ezekre az új jelenségekre, és az ENSZ akkori főtitkára, U Thantnak hívták, egy burmai politikus volt egyébként, már 1968-ban azt mondta az ENSZ közgyűlésén, hogy itt valami új alakul ki, ami abban új, hogy békés körülmények között is kialakulhatnak veszélyforrások az egész emberiség számára. Békés körülmények között. Na most tehát akkor az ENSZ-nek is valamit tennie kell, úgyhogy bizonyos vitatkozások után elhatározták, hogy egy ENSZ konferenciát rendeznek a környezet problémáiról. Kijelölték az időpontot és a helyet. Időpont 1972, a hely pedig Stockholm, mégpedig 72. június 5-e. Úgyhogy azóta június 5-ét a környezetvédelmi világnapnak nevezték el. Na most ugye van földnapja, április 22, van környezetvédelmi világnap, június 5-e. Hát kialakult később egy normális jó egyensúly, hogy április 22-én elsősorban a természetvédelemre koncentrálnak, június 5-én környezetvédelem általános kérdéseire. Április 22-én inkább a társadalmi mozgalmak szervezik az eseményeket, június 5-én inkább a kormányzati szervek. De azután beállt egy normális egyensúly itt nálunk Magyarországon is, ma már együtt ünneplik, készítik elő mindkét eseményt, és így módon igyekeznek fölhívni a figyelmet ezekre a jelenségekre. Nagy esemény volt az ENSZ-nek ez a stockholmi konferenciája, nagy előkészületek voltak idehaza, de sajnos nem vett részt magyar küldöttség ezen az eseményen. Hát volt egy kis diplomáciai probléma. Ez pedig az volt, hogy a Német Demokratikus Köztársaságot nem hívták meg erre a rendezvényre, nem volt tagja az ENSZ-nek még akkor. Ezért a Szovjetunió és néhány szövetségesek, köztük Magyarország is, úgy határozott, hogy nem vesznek részt az eseményen. Hát nem vettünk részt tényleg, és ez egy nagyon nagy hiba volt. Legalább 5 éves hátrányba, lépés hátrányba került Magyarország is, meg más országok is a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekbe való bekapcsolódást illetően. Itt most a képernyőn a stockholmi konferencia emlékére, tiszteletére kiadott bélyegkép látható. Hát most mondhatják azt, hogy ez már a tanár úr, ez már a második bélyeg, ezek szerint a tanár úr nem csak környezetvédelemmel, hanem bélyeggyűjtéssel is foglalkozik. Válaszom az, hogy igen, sőt, én néha ezeket össze is kapcsolom. Na de nézzük meg a stockholmi konferencia eredményeit. Itt elfogadták az úgynevezett Nyilatkozat az emberi környezetről című dokumentumot, egy nyilatkozatot a környezetvédelmi elvekről és egy nagy akcióprogramot. Létrehozták az Egyesült Nemzetek környezeti programja angolul a United Nations Environmental Program, rövidítve UNEP, mint új szervezet felállítását. Hát ennek a titkárságát Afrikába, Kenya fővárosába, Nairobiba helyezték el. Ez a konferencia, a stockholmi, a fő figyelmet a természeti környezetre fordította, tehát a levegő, a víz, a talaj, az élővilág, a táj, a település kérdéseire. Hát persze az emberiség egyéb súlyos problémái is azért ott megjelentek, mint fejlett országok, fejlődők közötti gazdasági, technikai szakadék, a globális nukleáris katasztrófa lehetősége, hát akkor még a hidegháború idejében voltunk, helyi konfliktusok, helyi háborúk hatása a környezetre. Nagy hatással volt tehát ez a konferencia később a nemzeti szinteken létrehozandó kormányzati struktúrának a kialakítására a környezetvédelem területén. Utána alakultak ki a minisztériumok, főhatóságok az egyes országokban. Így Magyarországon, persze kis lépés hátránnyal, 1977-ben alapították meg az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalt, mint illetékes főhatóságot.
A stockholmi konferencia tehát uralta a 20. század 70-es éveit. A 80-as években ugyanez a tendencia folytatódott, vagy jött valami új?
Jött, nem is kevés. Stockholm után azért egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég a környezetvédelmet úgy tekinteni, hogy vannak környezeti elemek, és azokat nézzük, milyen változások vannak, hanem a környezetvédelmet egyre inkább össze kell kapcsolni a gazdasági fejlődés kérdéseivel. Úgyhogy a környezetpolitika és a gazdaságpolitika integrálódása Stockholm után a 70-es évek második felében, a 80-as években ment végbe. Úgyhogy az angol terminológia szerint ez a környezet és fejlődés, environmental development, ez egyre inkább összekapcsolódott, és egyre inkább hát együtt is jelent meg. Ennek hatására 1984-ben az ENSZ közgyűlése létrehozott egy magaszintű bizottságot, úgy hívták, hogy Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Ennek vezetésével az akkori norvég miniszterelnök asszony Gro Harlem Brundtlandot bízták meg, hogy dolgozzon ki egy koncepciót a ezredforduló és az utána következő időszakra. Ebben a 22 tagú bizottságban engem is meghívtak, ami hát szakmai életemben hát egyik talán legszerencsésebb esemény volt, és 4 évi munka eredményeként ez a bizottság elkészítette a Közös Jövőnk, angolul Our Common Future című jelentést. Ennek ugye az volt a fő mondani valója, hogy alapozzon meg egy új világkonferenciát, amely már nem a környezetvédelemmel, hanem a környezetvédelem plusz gazdasági fejlesztés témakörével foglalkozik, és hát ezt a feladatát én azt hiszem, hogy teljesítette is. Most láthatjuk a Közös Jövőnk című jelentés címlapját, ez 27 nyelven jelent meg egyébként több millió példányban. Ennek a jelentésnek, röviden úgy szoktuk mondani a Brundtland jelentés, a fő üzenete már a fenntartható fejlődés szükségességének a felerősítése volt. De magát a fenntartható fejlődésnek a fogalmát nem ez a bizottság találta ki. Akkor már benne volt a szakirodalomban, de mindenképpen előnye és nagy érdeme ennek a bizottságnak, hogy ezt az új koncepciót felszínre hozta, megerősítette, és mint egy fő üzenetként továbbította hát a döntéshozók felé. Hát, hogy mi az, hogy fenntartható fejlődés, erre majd egy picit később visszatérünk, de én még szeretném ezt az időrendi sorrendet azért továbbvinni és továbbkövetni. A Brundtland Bizottság jelentése és a Rio de Janeiroban rendezett második ENSZ konferencia között természetesen nagyon nagy kapcsolat volt, mert az ENSZ, amikor eldöntötte, hogy Rióban lesz még egy, a második ilyen világkonferencia, és eldöntötték, hogy 92-ben legyen, és Rio de Janeiro-ban a témakör már környezet és fejlődés, akkor az előkészítés során hát alapul fogadták el a Brundtlandi jelentést, és annak a koncepcionális elemeit emelték át a második világkonferenciának a fő dokumentumaiban. Na most, hát hogy volt Rióban a magyar küldöttség, ugye? Ott már szerencsére volt ott magyar küldöttség. Egyébként Keresztes K. Sándor volt akkor a környezetvédelmi miniszter, ő vezette ezt a delegációt, és a záró szakaszban, amikor a úgynevezett csúcsértekezlet kezdődött, a kormány és államfőknek az értekezlete, akkor Göncz Árpád írta alá azokat a dokumentumokat, amelyek jogilag kötelezőek voltak. Én is ott voltam ezen a konferencián.
Professzor úr, szerintem van egy videónk is a konferenciáról. Nézzük meg azt.
Kérem szépen. Magyar Televízió szívességéből, ugye? Hát most az, a riporter azt mondja, hogy Riónak a képét látják a képernyőn, a kedves nézők. Csodálatos város egyébként. Fantasztikus, igen.
Tanár úr, hányszor járt Rióban?
A Rióban azóta jártam még egyszer, egy hónappal ezelőtt IXU-nak a közgyűlését tartották ott. IXU az a tudományos szervezetek nemzetközi csúcsszervezete, hát láttam ezeket a képeket egy hónappal ezelőtt én is. Nos, hát menjünk tovább akkor, és én azt hiszem, hogy egy kis összefoglaló kell most, hogy tulajdonképpen Rióban milyen egyezményeket, milyen dokumentumokat fogadtak el. Hát először is volt egy úgynevezett riói nyilatkozat a környezetről és fejlődésről. Ebben 27 alapelvet rögzítettek, ezek ma is iránymutatóak minden ország számára. Akkor volt egy nagyon fontos dokumentum, elhoztam egyébként, ez a úgynevezett feladatok a 21. századra című ajánlásgyűjtemény, egy jó vastag anyag. Ez körülbelül azt hiszem 40 fejezetben foglalja össze a javasolt tennivalókat nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek számára. Ez jogilag nem kötelező, ez a dokumentum. Mindenki annyit merít belőle, mint jó ötletet, hát amennyit akar. De volt két egyezmény, mégpedig jogilag kötelező egyezmény, ami hát jogilag kötelező. Az egyik az éghajlatváltozási keretegyezmény, amit ott írtak alá, amely lényegében véve az üvegház hatású gázok kibocsátásának a csökkentését célozta meg. A másik pedig az élővilág védelmével kapcsolatos egyezmény, ez a biológiai sokféleség egyezménye, amely hát a teljes élővilágnak a védelmét szorgalmazza. Volt még egy előkészítés alatt álló dokumentum is, de nem lett belőle egyezmény. Ez elvek úgy lett volna, hogy nemzetközi egyezmény az erdőkről. De az erdők vonatkozásában nem sikerült megállapodásra jutni. Hát aminek egyszerű lényege az, hogy több trópusi országon nagy mértékben vágják ki az őserdőket. Jóformán az egyetlen bevételi forrás, mert azt a fát eladják, az értékesebb fát, nem értékeset, azt egyszerűen elégetik. És hát senki sem ajánlott fel annyi pénzt, hogy kompenzálják, hogy kevesebb erdőkivágás legyen. Ezért hát ebből nem lett ilyen jogilag kötelező egyezmény, hanem csak egy irányelv dokumentum. Nagy elhatározások is születtek Rióban, nevezetesen az, hogy a fejlődő világ számára a fejlett országok felajánlották, hogy a nemzeti jövedelüknek 0,7%-át átadják technológiafejlesztésre, környezetkímélő módszerek bevezetésére. Mindjárt hozzáteszem, hogy sajnos nem realizálták az elmúlt 10 évben ezt a vállalást a fejlett ipari országok.
Tehát, mint említette a tanár úr, akkor eljött egy idő után az illúzióvesztés időszaka, és kiderült, hogy nem olyan egyszerű megvalósítani a dolgokat, mint megígérni.
Hát Rio után, akik ott voltunk, meg más szakértők is, azért úgy értékeltük, hogy hát azért nem sikerült mindent elérni, de aztán később ez a kicsit pessimista nézetünk változott, de a végül is az a helyzet, hogy amit elfogadtak az egyes országok, annak a végrehajtása sem történt meg rendes módon. Az ENSZ egyébként 5 évvel Rio után New Yorkban tartott egy közgyűlésen belül egy speciális ülésszakot, ahol áttekintették a Rio óta eltelt 5 évnek a tapasztalatait, és megalapították azt, hogy hát sajnos nem teljesít is jóformán senki sem a vállalásokat. A jóformán senki közül a skandináv államokat most ki kell venni, mert ők azt hiszem egyedül, akik teljesítették. Hát ugye, ha ez van, akkor mit csinál az ENSZ? Hát összehív még egy világkonferenciát természetesen. Úgyhogy ott elhatározás született, hogy legyen még egy világkonferencia, és hát ott akkor megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Úgyhogy 1-2 éves előkészítés után újabb világkonferencia következett, de ez most már Dél-Afrikában volt, Johannesburgban, és az időpont 2002. augusztus vége és szeptember eleje. Ennek a rendezvénynek a neve azonban már az volt, hogy ENSZ világtalálkozó a fenntartható fejlődésről.
Erről mostanában sokat hallottunk, és úgy is tudom, hogy magyar delegáció is volt a konferencián. Ki vezette a delegációt?
A magyar küldöttség vezetője Koródi Mária, környezetvédelmi és vízügyi miniszter volt. A világtalálkozó második szakaszában, amikor sor került az állam és kormányfők csúcsértekezletére, akkor Szili Katalin, az országgyűlés elnöke képviselte a Magyar Köztársaságot. Hát ezen a konferencián 2 dokumentum került elfogadásra, Johannesburgi nyilatkozat a fenntartható fejlődésről és egy úgynevezett végrehajtási terv, amely hát 123 pontból áll. A Magyar Televízió szintén készített egy összeállítást erről a konferenciáról, hát nézzük meg, hogy mit láthatunk a képeken.
Földünk az ellentétek világa. A ma élő 6 milliárd emberből a fejlődő országok 5 milliárd lakója rendszeresen éhezik, nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez, és járványos betegségekkel küszködik. Ugyanakkor Európa államai, valamint az Egyesült Államok a többség számára elérhetetlen jó módban él. Így a civilizált világ éli fel a víz, a szén, a kőolaj és az ásványi kincsek legnagyobb részét úgy, hogy azokból a föld többi lakójának alig jut valami. A dél-afrikai Johannesburgban megrendezett földcsúcson megjelent országok képviselői ezekre a problémákra csak részben találtak megoldást. A legfontosabb eredmény, hogy a résztvevő államok többsége csatlakozott a kiotói egyezményhez, amelynek értelmében csökkentik széndioxid kibocsátásukat. A levegőbe kerülő széndioxid ugyanis bolygónk felmelegedését okozza.
Rendkívül fontos, hogy ezen a konferencián az államok, az összes állam a lehető leggyorsabban hozzájáruljon a kiotói egyezmény ratifikálásához, hogy az még az idén életbe léphessen.
A széndioxid kibocsátás visszafogását célul kitűző kiotói egyezményt az mentette meg, hogy az utolsó pillanatban Kanada, majd Oroszország is elfogadták azt. Így az egyezményt 1997-ben aláíró államok számára kötelező a széndioxid kibocsátás csökkentése. A világ legnagyobb szennyezője az Egyesült Államok azonban nem csatlakozott az egyezményhez. A felmelegedés megállítására irányuló törekvések eredménye így kétségessé vált.
A bejátszás megtekintve felmerül bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen siker vagy kudarc Johannesburg?
Hát ezt mindenki másképp ítéli meg. Szerintem nem volt kudarc, de átütő új eredmény szintén nem született. Megerősítette a konferencia azt az elhatározást, hogy a riói kötelezettségeket teljesíteni kell. És hát azért néhány új elem megjelent kétségkívül. Az egyik ilyen az, hogy egy olyan vállalás, hogy 2015-ig felére kell csökkenteni a világon azoknak a számát, akik ma nem jutnak hozzá egészséges ivóvízhez. A másik. 2015-ig felére kell csökkenteni azoknak a számát a világon, akiknek a napi jövedelmük $1 kevesebb, egy főre számítva.
Vannak tanár úr, akik nem jutnak vízhez.
Vízhez? Van egy olyan adat, én is csak ezt tudom, hogy 1,7 milliárd fő a 6-ból, tehát egy elég jelentős.
És akiknek a jövedelme nem éri el a napi $1?
Nincs erre nagyon pontos adat. Egy másik adat azt mondja, hogy körülbelül évente 800 millióan rendszeresen éheznek. Tehát mondjuk ebből azért lehet számolni úgy, hogy hát ilyen 800-900 millió körül lehet, ami hát szintén egy nagyon magas szám. Új elem azt hiszem, hogy a környezetegészségügy felerősödött Johannesburg után. De a legnagyobb eredményt én mégis abban látom, hogy a fenntartható fejlődésnek a harmadik alappillérét, a szociális alappillért behozta a tudatba, és Johannesburg után már a fenntartható fejlődést illetően egyértelműen azt kell mondanunk, hogy három nagy alappillérre támaszkodik, a környezeti, a gazdasági és a szociális pillérekre, vagyis a környezetpolitika és a gazdaságpolitika, illetve ehhez jön még a szociálpolitika, ezek együttesen alkotnak egy olyan rendszert, amelyre kell felépíteni a fenntartható fejlődésnek hát a fogalomkörét, és az ebből levezethető gyakorlati lépéseket.
Most már elég sok mindent hallottunk a fenntartható fejlődésről, és hadd kérdezzem meg, létezik erre egy egységes definíció?
Hát egységes, talán egy van, amit mindenki elfogad kiindulási pontnak, és utána a saját definícióját teszi hozzá. Ez az egységes, ez a Brundtland Bizottság jelentésében van. Hadd olvassam föl, hogy nehogy tévedjek. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek a kielégítését. Hát ez egy politikai üzenet, ugye ebben szó sincs, se környezetvédelemről, se erőforrásról. Politikai üzenet a fejlődő világnak, hogy mindenki számára megvan, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az alapvető biológiai szükségleteit kielégítse. De politikai üzenet a fejlett világ számára is, hogy ezzel a fogyasztási szokásokkal, ezzel az életmód típussal, amivel ma a nyugati világ rendelkezik, ezzel túl sokáig nem lehet menni. Itt valami változtatás kell, valami normálisabb, szerényebb, egyszerűbb, takarékosabb modell felé kell mindenképpen elmozdulni. Egy másik ilyen definíció a Hermann Dali megfogalmazásában, egyébként ezt vettük be a környezetvédelmi lexikonba is, idézetet olvasok. A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. Hát több gazdasági ágazat vonatkozásában ezt úgy részletesebben is kidolgozták. Az agrár ágazat talán az a terület, ahol a legtöbb ilyen konkrét definíció megjelent. Olyan sok van, hogy csak egyet választottam ki, szerintem a legfrappánsabbat. A Kanadai Mezőgazdaság Minisztérium definíciója szerint, olvasom, azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. Idézet vége. Na most a nagyon sok definíció, itt Magyarországon is dolgoztak szakértő csoportok, szintén hasonlókat határoztak meg, de vannak közös vonások, és ezek a közös vonások a következők. Mindegyik definíció fontosnak tartja az anyag- és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét és hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések megelőzését és csökkentését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi ösztönzést és a természeti értékek tiszteletét és védelmét. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés általában nincs ellene a növekedésnek. Hát a fejlődő világ vagy a közepesen fejlett országok, Magyarország is ilyen, nem tud elfogadni olyan koncepciót, amely azt mondaná, hogy tilos a további gazdasági növekedés a következő években. De van egy határ, ami fölött a növekedés már jelenthet és jelent is nem kívánatos gyakorlatot. Egyre jobban előtérbe kerülnek az emberi vonatkozások. Életmód, életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés, a mindennapi, a tradíciók megőrzése, a mindennapi létszükséglet, tehát biztosító foglalkoztatottság, az egészség megőrzése, az alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer, ezek szintén alapvető feltételei a fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván kollégánk szakirodalmi elemzésekből kialakított egy értelmezéscsoportot, és szerinte a legfontosabb feltételek a következők. A folyamatos szociális jobblét megvalósítása, alapvető szükségletek kielégítése, erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, holisztikus gondolkodásmód, szektorok közötti integráció, erőforrásoknak az eltartató képesség szerinti hasznosítása.
Tanár úr, mindazok után, amit elmondott, van egyáltalán lehetőség rá, hogy ez a fenntartható fejlődés a gyakorlatban is megvalósuljon?
Hát ez egy jó kérdés, de szerintem erre mindenki azt mondja, hogy természetesen van. Csak a nézetek, hogy ez hogyan lehet megvalósítani, ezek különböznek ugye egymástól. Van olyan nézet, hogy hát tulajdonképpen nem is kell itt sok mindent csinálni, egy-két technikai kis javítás, és akkor nagyjából minden rendben lesz. A másik nézet, én is ezt a másodikat vallom, azt mondja, hogy azért alapvető és lényeges változásokra van szükség. Na most ez a tábor is azért két felé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy de azonnal kellenek az alapvető és nagyon lényeges változások. Ha ezek nincsenek meg azonnal, akkor minden apró lépés tulajdonképpen fölösleges. A másik rész azt mondja, hogy a társadalom nem tud elviselni nagyon nagy és alapvető azonnali változásokat, ezért egy hosszabb átmeneti szakasz kell megtervezni, ahol lépésről lépésre haladunk előre, de mindig elmegyünk addig, ameddig csak el lehet menni, és akkor ezek végül is összehozzák ezt egészében ezt a nagy és hát lényeges változást. Én egyébként ennek a nézetnek vagyok a híve.
Hazai viszonyok között a fenntartható fejlődéshez lehet-e konkrét időintervallumot hozzárendelni?
Hát nagyon konkrétumot nem, de azt lehet mondani, hogy ez nem egy év, két év, öt év. Ez valószínűleg néhány évtized. De hát minimálisan 15 év, mondjuk az még úgy belátható a tervezés szempontjából is. Tehát egy hosszabb távba kell gondolkodni, és hát ennek a hosszabb távnak azért az irányítói, vezetői a mai egyetemisták lesznek, ők fogják ezt a folyamatot megtervezni, végrehajtani, és azt hiszem, hogy hát az ő érdeklődésüknek kell, hogy leginkább megfeleljen, hogy ez tényleg jó is, és hasznos is legyen. De hadd mondjam azt, ami nagyon lényeges. Ha ma Magyarországon bárki egy hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót képzel el, akkor jár csak el a kor követelményeinek megfelelően, ha ennek a középpontjába a magyarországi fenntartható fejlődés megvalósításának a szakaszát fogja helyezni. Ha nem így cselekszik, akkor az azt hiszem, hogy eleve kudarcra van ítélve.
Az utóbbi időben sokat hallottunk a klímaváltozásról és a kiotói megállapodásról. Legyen szíves erről is mondjon valamit.
Hát ez egy rém történet, inkább így mondanám. Ugye mi a lényege? Hát csökkenteni kell a üvegház hatáskiváltó gázok kibocsátását. Na most ez a gondolat, ez egy régi. Már a Brundtland jelentés is megfogalmazta 87-ben, hogy csökkenteni kell. Majd elindult a vita, hogy hogyan szabályozzuk. 5 évig ment a vita, 92-ben Rióban aláírták a klímaváltozási egyezményt. Igen ám, de abban semmi konkrétum nem volt, semmi határidő, semmi határérték. Jó szándékoknak a kifejtése. Akkor újabb 5 éves vita következett, hogy most már jó lenne konkrétumokat is megállapítani, és akkor eljött 97, megint 5 év, ugye, Kiotói jegyzőkönyv, hallottak róla, ahol tényleg megszülettek konkrét csökkentési vállalások, itt van a látható Magyarország 6%-ot, az Egyesült Államok 7%-ot vállalt, Európai Unió általában 8-at. Később az USA elnöke úgy döntött, hogy nem ratifikálják a vállalást, de azért buzdítják az amerikai vállalatokat, és hát a lakosságot is, hogy csökkentse a CO2 kibocsátást. Majd utána hát hosszabb újabb viták következtek, és csak ez év végére várható, hogy a kiotói egyezmény életbe lépjen, mert ahhoz az kell, hogy legalább a kibocsátásnak 51%-áért felelős államok írják alá és ratifikálják. Tehát elmúlt 15 esztendő, és egy kis leegyszerűsítést, kis túlzással azt tudom mondani, hogy nem történt semmi. Beszéltünk erről a problémáról, és a kormányok nagyon lassan reagáltak ezekre a problémákra, úgyhogy hát sajnos ez egy nagy gond, úgyhogy ezt kellene valahogy felgyorsítani. Hát pedig vannak megdöbbentő adatok, hát hivatalos adatokat mondok. 92-ben 360 jelentős természeti katasztrófát regisztráltak a világon, 2001-ben pedig 700-at. A 20. században a Föld felszínének átlagkőmérséklete 0,5, más számítások szerint 0,7 Celsius fokkal emelkedett. 21. századra a prognózisok további 1,4 és 5,8 közötti, mármint Celsius fok növekedéssel számolnak.
Hát, ez tényleg döbbenetes adatok, amint látom a következő ábrán, például az elefántok száma már a tizedére csökkent. Most a világhelyzete ilyen rossz irányba?
Igen, hát van egy nagyon érdekes táblázat, amelyik bemutatja, azt hiszem, igen, ez van most itt a képernyőn, bemutatja azt, hogy 1950 és 97 között, tehát majdnem 50 év, mi hogyan változott a világon? Hát a népesség 2,5 milliárdról 5,8-ra emelkedett, tudjuk, hogy ma azóta 6 milliárd. A megavárosok száma, vagyis 8 milliónál nagyobb városok száma 2-ről 25-re. Érdekes viszont, hogy az agrártermelés azért tartotta ezt az ütemet. Egyetlen olyan mutató, ami látszólag pozitív, egyébként is pozitív, de mögötte azért vannak más problémák. Az élelmiszer megtermelés mennyisége lépést tartott a lakosság növekedésével, sőt, picit meg is haladta. Ez a termelés persze, ez nem a hozzáférés, az egy más kategória, az már gazdasági, szociális. Fantasztikusan pazaroljuk a föld vízkészletét, édesvízről van szó. 1300 köbkilométerről 4200 köbkilométerre növekedett a vízkészletek felhasználása. A CO2 kibocsátás 5-szörösére növekedett 50 év alatt. Hát igen, ahogy említette, az elefántok száma pedig sajnos egy tizedére csökkent.
Magyarország remélhetőleg az Európai Unió tagja lesz nem sokára. Én úgy tudom, hogy az ottani követelmények nagyban megfelelnek a fenntartható fejlődés elvének. Jár ez felénk valamilyen kötelezettséggel?
Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi előírások vannak. Ezek számunkra iránymutatóak, és nagyon hamarosan kötelezettségek is lesznek. Az Európai Unió most minden évben értékeli a tagjelölt országoknak a teljesítményét különböző területeken. Országjelentéseket adnak ki. Most megnéztük azt, hogy vajon az utóbbi 3 évben Magyarországról és ezen belül a környezetvédelemről mit állapítottak meg. Hát 2000-ben nagyon súlyos elmarasztalást kaptunk. Három területet említettek meg, mint kritikus pontokat, a levegőminőségvédelmet, a vízminőségvédelmet, hulladékgazdálkodást. A jelentés kifogásolta a jogszabályozás harmonizációjának elmaradását, további erőfeszítést javasolt a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítéséhez. 2001-ben már sikeresen lezárult a környezetvédelmi fejezet tárgyalása. Haladékot kaptunk négy olyan területen, ami számunkra nehéz teljesítést jelentett, de haladékkal azért megoldható. Ez a szennyvíztisztítás, az erőművek légszennyezése, veszélyes hulladékok égetése és a csomagoló anyag hulladékok újrahasznosítása. Ezt leszámítva az országjelentés már azért előrehaladást állapított meg, változatlanul sürgette a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítését és fejlesztését. A 2002-es évi országjelentés egy hónappal ezelőtt jelent meg, ebben egy elég jó és nagyon pozitív kép tárul elénk, kifogásolják azért, hogy még nem fogadta el az országgyűlés az országos hulladékgazdálkodási tervet, meg kell mondanom, hogy azóta ott van az országgyűlés előtt már ez a terv, várhatóan néhány hónapon belül elfogadják, de még kellenek további erőfeszítések ismételten a környezetvédelmi hatósági feladatok ellátását szervezők számára. Most készül egyébként, és hát hamarosan szintén a kormány és az országgyűlés elé kerül, a 2003-2008-as évekre szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program. Ez már tartalmazza az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek teljesítését és azok pénzügyi hátterét is.
Az eddig hallottakat összefoglalva, tanár úr, optimista vagy pessimista a jövőt illetően?
Kitérő választ adok, én bizakodó vagyok. Bízom abban, hogy a politikusok, a gazdasági vezetők és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy alapvető változásokra van szükség a termelésben, a technológiákban, a fogyasztásban, az életvitelben, az életrendekben, és hát ha lassan is, de azért ez a folyamat végre fog menni, és akkor óvatosan bár, de optimisták lehetünk. Az emberek többsége szereti a természetet, szereti az élővilágot, tudja azt, hogy a saját egészsége is nagy mértékben függ a környezet minőségétől, a környezet állapotától, ezért biztos vagyok benne, hogy hát ezeknek a védelme érdekében további áldozatokra és további, hát nagyon fontos lépésekre is hajlandóak lesznek. És mivel ezt a kis csoportos foglalkozásunkat egy nagyon bús, nagyon komor képpel kezdtük, ugye a néma tavasz, amikor nem énekelnek a madarak, hát talán most a végén jó lenne valami bizakodóbb képpel zárni, és én arra gondoltam, hogy most mi lenne, hogyha két állatcsoportnak a hangját meghallgatnánk, mégpedig olyanokét, akiknek a hangja, az éneke olyan hangulatossá teszi a nyári, meg a tavaszi estéket, hajnalokat, ezek a békák és a madarak. Úgyhogy most következzen a kecskebéka és a sárgarigó. Egyébként a sárgarigó az év madara 2002-ben. Hát kedves lányok és fiúk, ha mindenki védi és óvja a természet értékeit, akkor lesz még kurutyoló béka, és lesz még éneklő madár, és akkor mi is boldogabban és egészségesebben fogunk élni. Hát mára ennyit akkor a foglalkozásból.